Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Neszmélyi Emil, extrém sportoló, felfedező, akit köszöntök, szia!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
Kétszer másztad meg a Mont Everestet, egyébként emellett még rengeteg másik hegycsúcsot, majd ezeket te elmondod, de most nemrég tértél vissza egy déli sark antarktiszi expedícióról, ami amúgy a bakancslistádon szerepelt.
Így van, én most itt vagyok, 7 kilóval könnyebben, de hát nagyot fogunk beszélgetni, mindig úgy szoktuk csinálni.
Igen, és igazából mi talán akkor beszélgettünk először, mikor az első Mont Everestről visszajöttél, tehát ilyen módon én követem a te ilyen jellegű karrieredet, a legtöbb expedíció után eljössz, vagy visszatérés után.
Mindig nagy örömmel, mert hogyha valaki jó kérdésekkel készül, akkor a hallgatókat is le tudjuk kötni. Szerintem erre is most jó esélyünk van.
Na, nagyon szerettem volna azt hallani már végre valakitől, köszönöm. Szóval, én amit szeretnék, hogy ennek az expedíciónak a részleteire kitérjünk pontos adatokkal, mennyi időbe telt egyébként, amit én tudok, több mint 40 nap, és egyébként január 17-én, ezt jól emlékszem, hogy január 17-én értetek oda, milyen táv, hogy kell ezt elképzelni? Tehát aki most délelőtt ül az autójában, vagy bárhol hallgat minket, mit kell elképzelje, mi volt az elmúlt 2 hónapban a te életed?
Érdemes ezt elhelyezni, hogy az egész kihívás ez mi, mert hogy egy rendszernek, egy nagy tervnek a része. Úgy hívják a teljes kihívást, hogy Explorer's Grand Slam, ezt nyugodtan fordíthatjuk felfedező Grand Slamnek, inkább azért, mert a felfedezők Grand Slamének fordítanánk, nagyon nehéz lenne leírni ezt úgy a magyar nyelvhelyesség szabályai szerint. Ennek a kihívásnak a lényege az, hogy meg kell mászni minden földrész legmagasabb hegyét, így a Mont Everestet is, ami hát ebben a felfedező kihívásban semmi probléma nincs az, hogyha valaki a palackos sportos változatban 7200 métertől mondjuk fölveszi a palackját, hiszen itt az egész arról szól, hogy ha a hegyek mennek is, még nem fogod tudni teljesíteni ezt a világszintű kihívást, mert teljesíteni kell a két sarkpontot is. Gyalogosan el kell jutni a déli sarkra, északi sarkra. Persze ez bármilyen sorrendben meg lehet tenni, el lehet végezni. Én a hegyekkel kezdtem, és így másztam meg kétszer az Everestet is.
Igen, és akkor erre azért térjünk ki, mert hogy ebben volt jó néhány kihívás, ugye volt olyan hegycsúcs, amit el kellett halasztani akár az időjárás miatt, tehát bármilyen körülmények.
Nem minden sikerült elsőre gyakorlatilag.
Hát igen, tehát hogy te ebben nagyon-nagyon sokat tettél bele.
Rengeteg nagyon sokat tanultam belőle, ugyanannyi vissza is jött, de talán több is az élettől, ez nagyon jó volt. Rengeteg felkészüléssel,
aki,
így van.
Aki követ téged, az ezt mind tudhatja, pontosan. De ezekről nagyon gondosan készítesz beszámolókat, tehát a lényeg az, hogy ebben nagyon tudatosan, nagyon régóta készülés, teljesítés, tanulás, reflektálás, újabb készülés, tehát hogy azért ebben mész egy ideje.
Igen, hát emellett pedig én ügyvéd vagyok, tehát egy ügyvédirodát vezetek, ügyvédként is aktív vagyok, és az egész kihívás komplexitásához hozzátartozik, mindez munka mellett. Olyannyira, hogy egyébként, és akkor át tudunk kötni már a déli sarkra, ez pedig úgy néz ki, hogy én természetesen az állandó olyan ügyfeleket, akikkel teljesen olyan bizalmi a viszony, hogy rendszeres együttműködés van, én ott sem hagyhattam magukra, tehát nevelem volt egy műholdas router, amin miután a napi 8-10 óra melót lenyomtam, és amikor szükség volt rám, én elérhető voltam utána azoknak az ügyfeleknek, akivel az együttműködési megállapodásunk erre is kiterjedt. Tehát én vallom azt, hogy egy ügyvéd az Antarktiszon is ügyvéd, és elérhető kell, hogy legyen is. Nyilván vannak tanácsadói feladataim is, abban is, sportterületén meg különösen, olyan nincs, hogy engem kivonunk az egyenletből, tehát a technika vívmányai abszolút alájátszottak ennek az egésznek, és én különböző kommunikátorokon végszükség esetén nem volt olyan tiszta az ég, akkor nem az interneten, hanem műholdas telefonon, de én abszolút elérhető voltam, de elsősorban interneten. És ugye hát maga ez a déli sark expedíció, ez ebből több fajta van. Van, aki azt mondja, hogy egy ilyen rövid változatot szeretne teljesíteni. Őket repülővel elviszik az utolsó szélességi fokra, 89. fokra, kiszállnak, és körülbelül egy hét és 11 nap sávban, ahogy bírják ezt az extrém hideget, ezt a 110 km körüli távolságot ezt teljesítik. Hát mi nem itt voltunk, nem ezen voltunk. Az én tervem ugyanaz volt, amit Rakoncai Gábor barátom 2019 elején szintén teljesített. Ott ugye annyi a különbség, hogy ő egy hivatásos sportoló, más volt a felkészülése, nekem munka mellett kellett felkészülni, így, hogy más a történet is, és mind a ketten csatlakoztunk más-más teljesen expedícióhoz, és mi a földrész, tehát az Antarktisz, vagy az Antarktiszon belül még pontosabbak legyünk, a legnagyobb szárazföld, úgy nevezik egyébként hivatalosan, Antarktika. Az ottani partvonaltól egy ilyen bruttó 1000 kilométert jelentős emelkedés mellett, meg közel tengerszintről közel 3000 métereket fölmenni, hiszen ilyen magasan fekszik a déli sark. 45 nap alatt teljesítettük, és pont azon a napon sikerült egy nemzetközi expedícióval így beérnünk, amely napon annak idején Scott kapitány is megérkezett, csak mi 113 évvel később tettük ezt meg.
Na beszéljük át a körülményeket. Extrém hideget mondtál, és hogyha valaki követi, vagy vissza akarja nézni a te bejelentkezéseidet, látható, hogy mínusz 40 valahány fok.
Mínusz 47 volt a leghidegebb, amit aztán lehet, hogy máskor alvás közben volt hidegebb, de amit mi mértünk és tetten értünk, az mínusz 47 effektív volt, tehát az a szél azért sokat ront rajta, és itt egy az esetek túlnyomó többségében, tehát az idő jelentős többségében egy ilyen délkeleti katabatikus szél azért úgy megbombáz bennünket, tehát hogy a nagyon melegünk nagyon ritkán van.
Igen, és a legkevesebb meg ehhez képest a mínusz 4, vagy mínusz...
Hát az meg ugye a legtöbb volt akkor, vagy a legtöbb... fordítva kell gondolkozni, az volt a legmelegebb.
Az már nektek teljes íze volt. Hát egyébként, ha nézed, 43 fok különbség, hát ne haragudj, ha a pluszban nézed, akkor teljes agybomlás melegig tart. Úgyhogy azt is mondhatjuk, hogy mínusz 4-ben már izzadtatok.
Igen, mert hogy amikor húzzuk a 90 kilós szánt emelkedéssel, és ugye ez a terep, ez nem egy ilyen sík jég, hanem különböző ilyen bordázatok szél által generál, szasztruginak nevezik, és nincs más fordítása. Ilyen szél által generált, és együtt a hidegben megfagyott ilyen hógerincek.
Nagyon jó. Meg, szép lehet egyébként.
Gyönyörű, azt főleg húzni keresztül, mint hogyha küszöbön akarnál áthúzni a fotelt. Ezt 90 kilóval plusz fölfelé, ugye folyamatosan. Tehát volt bőven kihívás, és így viszont volt kettő olyan nap, hogy nem hittük el. De a mínusz 4 fokba úgy ki tudtunk izzadni, hogy az alapruházaton csak egy ilyen kapucnis felső volt mindenkin. Mm. Volt olyan, akin csak az alapruházat volt fölül, tehát egy darab bézléjel egy ilyen, amiben egyébként síelni is szoktak az emberek, és az atya úristen, milyen meleg van, és így haladtunk, és erről van videó, hogy tényleg megyünk, és mondjuk az arcunkat védjük a szél ellen, mert mindenképpen önmagában nagyon vékony volt. Na hát azért ez kettő nap volt. A továbbiakban pedig hát addig eljutottunk, hogy az utolsó napokban, amikor már bőven 2600 méter fölött jártunk, akkor már így egy kicsit ugye mondjuk az emelkedés az nem volt olyan erős, de ezek a szasztrugi akadályok, ezek megmaradtak. Ott már nem volt elég ruha, amit fel tudunk venni. Annyira hideg volt az utolsó nap, hogy a legtöbbünknek kikapcsolt a hidegben a nyomkövetője, és volt egy valaki, akinek a folyadék kristály megfagyott a telefonján. Tehát, hogy ott már az volt, hogy már ilyen 10 másodperceket tudtunk mondjuk vékony kesztyűben lenni, ha mondjuk valamit fotózni vagy videózni szerettünk volna, hát főleg én, mert a többiek nem voltak ilyen bátrak, most várják is a nyersanyagot tőlem, meg a vágottat, hogy mi mindent, volt nálam egy 360 fokos kamera, és még egy drón is egy időt nem feladta, és az utolsó nap az a napsütés mellett is annyira hideg volt, hogy egy kicsit mindenkinek kapott az új vége a kezén annyit, hogy mindenkinek most érzéketlen egy picit, de természetesen a fagyásokat el tudtuk kerülni, mert nagyon-nagyon szigorú felkészítésen voltam túl, ugye tavaly februárban 3 hetet kellett Norvégiában töltenem sarkköri körülmények szimulálása mellett a természetben, hogy én megkapjam a rajtengedélyt, mert hogy ide erre a hosszú expedícióra nem engednek akárkit, 25-en jelentkeztek, és abból összesen a túravezető expedíció vezetővel együtt, aki egy norvég nagyon-nagyon tapasztalt, egyébként csak 32 éves, de iszatosan jó tapasztalta rendelkező srác volt. Vele együtt voltunk 4-en, akik megkaptuk ezt a rajtengedélyt ebben a csoportos expedícióban, tehát nem engednek be embereket, ellentétben ezt mondjuk szeretem összehasonlítani, ugye a nepáli oldali Everest mászással, ahol kétféle ember kap mászóengedélyt, ha már volt egy picit hegyen is, boldog és boldogtalan, aztán legfeljebb majd ő nem jut fel. Itt nem is engedik landolni. Tehát itt gond van, itt le fog fagynia valamilyen.
Igen, rá akarok én erre térni, hogy mik azok, amik itt a kihívások, vagy amikre fokozottan figyelni kell, csak még előtte arra vagyok kíváncsi, hogy ez az expedíció a 7 hegy csúccsal együtt értelmezhető, tehát mindenkitől elvárt, hogy azokat is teljesítse. És ezt azért kérdezem, mert ugye akkor a felkészültség is más, máshogy beszélünk róla, vagy ez önmagában is értelmezhető?
Önmagában annyira ebben a kihívás sorozatban nem. Tehát, hogyha valaki csak annyit mond, hogy az északi és déli sarka szeretne eljutni, és esetleg az több változatban, ő akkor egy ilyen úgynevezett polar explorer lesz, ő csak ott mozog, egyébként az ilyen nagyon sarkvidék környékén mozgók, akik utána majd Grönlandot is átszelik mindenféle irányban, meg mondjuk a Spitsbergákat is, amit ugye Norvégiában Svalbard magasnak neveznek, bőven van kihívás, ők általában félnek a magaslattól. Tehát ők más fizikú emberek, van egy török
erre is vagyok
ismerős, más.
Vagy.
Tehát nem kell, hogy, sőt, van, aki csak a héthegy csúcsot mássza, és köszöni szépen, ő aztán a sarkvidékre nem megy, mert az, hogy ő mondjuk 30-40-50 napon át minden nap melózon, és itt egy jelentős különbség az Everesthez képest, hogy nem olyan könnyű meghalni, mint az Everesten, mert mondjuk ott azért könnyű meghalni, és nagyon sok akklimatizációs pihenés van az Everesten, különböző magasságban csak vagyunk, és attól akklimatizálódunk, és kiszámoltam, 10-12 napnál nem kell többet mászni. Jó, tehát azért a magaslat az akklimatizálódni, tehát ez nem könnyebb, egyszerűen más.
Más, tényleg
itt
nagyon más.
Itt viszont 45 napon keresztül 5-7000 kalóriát égettünk, napi meló, nagyon fegyelmezetten, nagyon-nagyon pontos táplálkozási szabályok mellett, mert hogyha valaki nem fogyaszt elegendő energiát, a következő napon leáll a teste, tehát mi annyit ettünk, amit a következő nap gyakorlatilag el is égettünk. Így ez egy teljesen más kihívás. Tehát meg lehet állni a héthegy csúcsnál, lehet külön a sarkvidékeken is teljesítményeket felmutatni, és ezeken a kalandokon, kihívásokon részt venni, de ha ezt valaki együtt csinálja, és a héthegy csúcs kihívást megfejeli, vagy fordítva a sarkvidéket megfejeli a héthegy csúcs kihívással, vagy ugye a héthegy csúcs kihívást a két sark ponttal, akkor ő ezt a felfedező grenzlemet teljesíti. Ennek a legkönnyebb változata tehát az, amikor mindkét sark pontot az utolsó szélességi foktól teljesíti valaki. Ezt már ilyen 50-60 ember teljesítette. Na de amikor mind a két sark pontot partvonaltól teljesítjük, azt eddig 12-en tudták magukénak, illetve amikor az egyik sarkpontot partvonaltól, másikat mondjuk utolsó szélességi fokról, ott is ilyen 13-14 ember van. Tehát a kettő együtt nincs 30, én bármelyiket teljesítem, hiszen már az egyik partvonaltól sikerült, tehát akár last degree-t teljesítek éjszakon, akár a teljes hosszot, mindenképpen az ilyetén szinten jegyzett sportolók közül az első 30-ba kerülhetek be. A legerősebb változat, ha összejönőként, elsősorban azon fog múlni, hogy lesz-e megfelelő minőségű jegünk a következő 3 évben, úgy szeretném ezt a következő 3 évben valamikor befejezni, akkor gyakorlatilag egy 40 napos, a déli saknál nehezebb expedíciót kell képzelni az északi sark esetében. Egy ilyen körülbelül 40 napos kihívást után sikerülne a magyar zászlót bevinni a világ legismertebb ilyen felfedező grenzlem teljesítői közül a legismertebb 15-be mondjuk. Ami igen nagy meglepetést okozna, mert a magyarokra a sarkvidékeken nem számítanak. Mi több, bármikor egy magyar megjelenik egy nagy expedíción, ők úgy nagyon valószínűsítik, hogy nem fog beérni. Hát ehhez képest azért azt büszkén mondhatom, nem csak, hogy nem hoztam szégyent a magyar névre, a magyar zászlóra és úgy hazánkra, hanem ebben a 4 tagú expedícióban ugyanolyan erős voltam, mint az expedíció vezető. A lényeg az, hogy én addig készülök és addig fejlesztem magam, amíg ezek a kihívások kizárólag rajtam nem múlnak. Nyilván az időjárás nem tudom befolyásolni, de olyan, az nagyon rossz érzés lenne, hogy úgy visszafordulni, hogy rajtam múlt valami, és nem pedig egy rajtam kívülálló ok miatt hiúsul meg valamilyen expedíciót. Jártam így ugye Alaszkában is, és a 3 Everest próbálkozásomból 2 jelentett csúcssikert. Az összes többi visszafordulásból viszont annyi tapasztalatot gyűjtöttem, amit egyébként sokszor még jobban be tudok építeni a céges tréningekbe, mint a sikert. Mert mondjuk padlóról felállni, és ezt mentálisan elviselni, és ennek a mentális...
Hát meg a tudatosság. Én tudod, hogy mindig úgy szoktalak téged emlegetni, hogy te vagy az szerintem, aki a tudatosságot nagyon képviseled, akinek talán a legelső beszélgetésünkkor, ez nekem nagyon megmaradt, kérdeztem tőled, hogy miért akartad csinálni, egyáltalán miért vágtál be, és azt mondtad, hogy kíváncsi vagy arra, hogy akár egy bármilyen magaslati helyzetben milyen döntést hozol.
Mert nagyon tehát, nehéz, igen. Ugye ez volt a másodikok, mert az első motiváció, mondja, az első Everest mászás, az a máig egyetlen magyar északi, tehát tibeti oda siker volt.
Én azt akartam,
hogy vigyük fel azt a magyar zászlót, ez volt nekem a legnagyobb motiváció. A másodiknak ott volt az, hogy a magaslaton döntést hozni, most extrém magaslatról beszélünk, 8000 méter fölött, olyan embereknek is nagyon nehezen megy, akik mondjuk milliárd dollárokat döntenek bankárként, és egyébként Everestet másznak. És úgy nem tudtam elképzelni, csak azt, hogy tudtam, hogy lehet, aztán amikor oda jutottam, rájöttem, hogy ez pont ilyen. Ez pont ilyen nagyon nehéz döntést hozni, és nagyon könnyű rossz döntést hozni. Viszont én jó döntéseket hoztam, és hát az ilyen jellegű döntéshozatali tapasztalat az nem mondom, hogy felbecsülhetetlen a hétköznapokban és az üzleti életben, de felbecsülhetően hasznos. És én ugye ezek után én el is végeztem az ELTE pszichológia karán az üzleti tréning coaching szakirányt.
Sokszor jut eszembe rólad az, hogy nálad tényleg az van, hogy az út maga, ami fontos, nem is annyira a cél. Tehát ahogy te eljutsz oda, amit azon az úton megteszel a felkészülés ideje alatt, az már valamelyest előrevetíti nekem azt, hogy meg lesz a cél, kivéve olyan dolgok miatt, amik nem rajtad múlnak, de hát ugye ezzel...
De akkor megvan történt. Nagyon fontos volt, amikor én megkaptam a rajtengedélyt, én elmondtam, hogy két változatban vagyok hajlandó részt venni expedíción. Az egyik az, hogy páros átkelés, tehát valaki, aki nagyon felkészült, ez lehet egy túravezető, expedícióvezető, vagy egy hasonlóan sportos valaki, aki már teljesítette a déli sarkot, újra jött, páros átkelés. De ha nem páros átkelés és csoportos, akkor már nem leszünk olyan gyorsak, tehát vagy páros átkelés gyorsan, vagy ha csoportos expedíció lesz, akkor én egy történetbe akarok részt venni. És pontosan azért, mert mind a kettőről lehet mesélni, és vagy négyen, mert négy fős expedíciónál nincs nagyobb, hogyha már öten vannak, akkor már ketté bontják őket, mert hogy muszáj, hogy egymásra tudjunk figyelni. Hogyha ezt így vesszük, akkor négy ember is tud gyors lenni, csak kicsi rá az esély, és amikor kérdezték, hogy hát nem csalódás számomra a végén, hogy látják, hogy én sokkal gyorsabban beértem volna egy páros expedícióval mondjuk, tudom én, 30-34 nap alatt, és mondtam, azért nem, mert én úgy jöttem, hogy vagy gyors akarok lenni, vagy egy történetet akarok, és egy nagyon jó történet kerekedett ki az egészből, hogy semmilyen hiányérzetem nincsen, főleg így, hogy Scott napján értünk be a célba.
Zene után fogjuk folytatni innen a beszélgetést, és ki fogunk térni ennek a történetnek a részleteire, hogy kapjunk egy-két ilyen kis képet is tőled. Szóval jövünk vissza Neszmélyi Emillel, aki felfedező és extrém sportoló, és most tért vissza egy déli sark expedícióról.